95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Országosan január 19-e a jelentkezési határidő a 8-os diákoknak a középiskolákba. Megújult külső és belső tartalommal nyitott újra 2025-ben a tájai úgynevezett oroszlános hotel. A téli természetjárás szabályaira figyelmeztetnek. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Országosan január 19-e a jelentkezési határidő a 8-os diákoknak a középiskolákba. A döntés sok fiatal jövőjét meghatározza, ezért érdemes időben tájékozódni a lehetőségekről. A Miskolci Szakképzési Centrum idén is várja az érdeklődő tanulókat, ahol a fiatalok gyakorlatorientált képzéseket és piacképes szakmákat kaphatnak. A centrum iskoláiban több ágazatban indulnak képzések, a műszaki területektől a szolgáltatásokig. A részletekről Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója tájékoztat.
Január 19-e Magyarországon a jelentkezési határidő a 8-osok számára a középfokú oktatás vonatkozásában. Így a Miskolci Szakképzési Centrum is azt várja, vagy azt reméljük, hogy január 19-ig minél többen a Miskolci SC iskoláit írják be. Tehát nagyon fontos határidő január 19-e. Január 19-ig lehet a középfokú oktatásba jelentkezni, ezt az általános iskolán keresztül, de egyébként egyénileg is meg lehet tenni. Minden iskolába január 19-ig lehet jelentkezni, a jelentkezési lapot beadni, ugye magára a felvételre, a központi felvételre már korábban kellett jelentkezni, még decemberben, de az teljesen mindegy, hogy a központi felvétel, ugye 24-én szombaton lesz, amihez mindenkinek sok sikert kívánok, hogy hol írja meg ezt a tanuló. A központi felvételi lapon a lényeg, amit jelentkezünk, hogy ott kell az iskolákat egy rangsorba beírni, hogyha első, másod, harmadik sorban hova szeretne a tanuló jelentkezni. Tehát ez szülőnek, tanulóknak még egyszer az határidő január 19-e. A Miskolci Szakképzési Centrum az ország egyik legnagyobb oktatási intézménye, mondhatom. Mint minden szakképzési centrum 2015-ben jött létre. Az országban 41 szakképzési centrum van, ezek közül az egyik legnagyobb a Miskolci Szakképzési Centrum. Nekünk 10 intézményünk van, ebből a 10 intézményből 8 Miskolc városában található, 2 pedig Miskolcról nézve vidéken, Mezőkövesden és Mezőcsáton. A mi feladatunk és küldetésünk az, hogy a fiataloknak, és nagyon fontos a felnőtteknek, tehát fiataloknak és felnőtteknek piacképes tudást, gyakorlatias tudást adjunk, olyan tudást, olyan képzést, amelyel utána a munkaerőpiacon jól megállják a helyüket, tehát el tudnak helyezkedni. Nagyon fontos, a képzések azok gyakorlatilag mindegyik a munkaerőpiachoz kapcsolódik, a munkaerőpiac igényeit, tehát a helyi gazdaság igényeit igyekszik a képzési rendszer kielégíteni. Ha bármilyen igény felmerül, akkor nagyon gyorsan igyekszünk reagálni, és adott esetben új képzést indítani és szervezni. Nagy a Miskolci Szakképzési Centrum, most pont a béremelés, amely most éppen aktuális, ennek kapcsán láttam, hogy néztem itt a adatokat, hogy közel 600 oktatója van a Miskolci Szakképzési Centrumnak. Nyilván intézményenként változik, van olyan intézményünk, ahol több mint 100 oktató van, van ahol csak olyan 20 körüli a oktatói testület. Természetesen nagyon sok óraadó megbízási szerződés is segíti a munkánkat, illetve a duális partnerek. A tanulók száma tekintetében pedig nappali tagozaton több mint 5000 tanulunk van, inkább 6000-hez közelítünk, illetve felnőtt képzés keretében is jóval több mint 1000 a létszámunk, tehát összesen így olyan kb. 7000 képzésben résztvevő van a Miskolci Szakképzési Centrumban.
Mi is az a technikum? Miről szól?
Igen, a technikum kifejezés bizonyos szempontból talán még új, de azért bízom benne, hogy már átment a köztudatba. 2020 óta mondhatnám így, hogy újra technikumnak hívjuk azt a képzési formát, amit régen a 80-as években is hívtak technikumnak. Most ez egy 5 éves képzési forma a technikum. A kedves nyolcadikos, aki belép hozzánk egy technikumba, ő egy 5 éves képzési formába jön be, amelyben úgy megy ki, hogy érettségie is lesz, ugyanolyan érettségie, mint hogy a gimnáziumban szerezte volna meg, illetve szakmája is lesz. A 12. vagyis a 4. évnek a végén magyarból, matematikából, történelmből előrehozott érettségit tesznek, az 5. éven, vagy 13. éven ilyen nyelvből érettségiznek, illetve akkor teszik le a szakmából az adott ágazaton, amin tanulnak, a szakmai vizsgát, amely egyúttal az 5. érettségi tantárgynak is számít. És így az 5 év után a technikumból a fiatal, aki kikerül, érettségie és szakmai vizsgája is van, amelyel már egyrészt a munkaerőpiacon is jól megállja a helyét, el tud helyezkedni, de természetesen a technikumból jó belépési lehetőség van a felsőoktatás irányába. Már csak azért is, mert egyébként több intézményünkben van az úgynevezett okleveles technikus képzés. Ez azt jelenti, hogy a 11. évfolyamtól a tanulók a technikumban, akik okleveles technikus képzésben vesznek részt, egy emeltebb tartalmat tanulnak szakmai tárgyak vonatkozásában, és ez az emeltebb tartalom az együttműködő egyetemmel egyeztetve van, és akkor, amikor az 5. év, 13. év végén kikerül tőlünk a tanuló, akkor kap még egy betétlapot, hogy okleveles technikus képzésben vett részt, és az az egyetem, akivel együttműködünk, ő ezért 30 kreditpontot, ez egy fél évnyi kredit beszámít neki, úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség is, előny. Ja, és bocsánat, a lényeget talán nem mondom, hogy egy egyszerűsített felvétel eljárással kerül be az adott egyetemre, hiszen az okleveles technikus képzésben részvők tanulók számára egy külön, ha úgy tetszik, kvóta van fenntartva.
2025-ben megújult külsővel és belsőleg is átdolgozott tartalommal nyitották újra a tájai úgynevezett oroszlános hotelt, amely mostantól Barka Hotelként mutatkozik be az érdeklődők előtt. A létesítmény tulajdonosai, a Tokaj Ártvány csapata érdekes fúziót hozott létre a gasztronómia, a képzőművészet és a borászat összekapcsolásával, mondta el Márton Péter tulajdonos.
A Tokaj Ártvány egy olyan koncepció, amelyet Annával körülbelül egy évvel ezelőtt találtunk ki. Ez egy olyan borászati, gasztronómiai, turisztikai koncepció és hálózat, amely azt szeretné elérni, hogy Tokaj hegy alján nem csak a borról beszélünk, pontosabban úgy szeretnénk egy borászat lenni, hogy mi elsősorban hangulatot, atmoszférát és különleges élményeket szeretnénk a borhoz párosítani. Ennek egyik első lépcsője az volt, hogy a tradicionális oroszlános borhotelt megváltoztattuk, új koncepciót, új mondanivalót adtunk az egész hotelnek, azzal, hogy behoztuk teljes mértékben a kortárs művészetet, a kortárs művészeten kívül behoztuk a gasztronómiai művészetet.
Berger Anna tulajdonostárs kiemelte, a Barka Hotelben működő Tokaj Ártvány elsősorban kortárs művészek alkotásait hivatott bemutatni, nem csak a közösségi terekben, hanem egy-egy szobát is alkotókról neveztek el. Az új hotel mellett pedig a Tokaj Árt Bírsörház galéria terme is a képzőművészet és gasztrokultúra befogadója lesz majd, emelte ki Berger Anna.
Tulajdonképpen a szállodának is az érdekessége, hogy talán azáltal, hogy híres művészekről, kortárs művészekről neveztünk el egy-egy szobát, magában a szobákban a műtárgyaik azok megvásárolhatóak, de az egész hotelnek a berendezése az minden egyes művésznek a saját stílusához lett hozzáigazítva. Ezzel egyidejűleg nyitottunk itt egy másik projektet, amiben szintén a művészetnek nagy szerepe van, hiszen a Tokaj Art Beer az egy olyan sörház lesz, aminek a felső szintjén már megnyitottuk a kiállítóterünket, egy olyan csodálatos csoportos kiállítása, amire méltán megint nagyon büszkék vagyunk. 10 kortárs képzőművésznek a képei tekinthetőek meg péntek, szombat, vasárnaponként itt táján. Ezzel a kiállítása, aminek a címe Szétszórt a szél, ami Radnóti Miklós Nyugtalan órák című verséből egy sor idézet. Azt gondoljuk, hogy ezáltal így a kortárs képzőművészetet is közelebb tudjuk hozni az emberekhez, valamint egy olyan rétegnek tudunk itt mindenféle szempontból egy kikapcsolódási és egyéb időtöltési lehetőséget biztosítani, ami talán egyedülálló a térségben.
Bár a téli Mátra gyönyörű fehérbe öltözött, ilyenkor is van pár dolog, amire érdemes felhívni a figyelmét az erdőjáróknak és azoknak, akik az erdőterületek közútjain közlekednek. Mindemellett pedig olyan dolgok is hangsúlyt kapnak, mint a vadetetés. A téli erdőről és a fontos tudnivalókról Dudás Bélát, az Egererdő Mátrafüredi erdészetének vezetőjét hallják.
A téli időszakban különösen fontos a túraútvonal alapos megtervezése és fölkészülés az esetleges veszélyhelyzetekre. Itt ugye ki kell emelni mindenképpen a csúszás veszélyt, tehát nagyon, nagyon nagy a csúszás veszély, tehát nagyon könnyű megsérülni a lábunk, a kezünk, vagy bármelyik testrészünk nagyon könnyen megsérül. Igazi kihívás ez, én úgy gondolom, és nagyon fontos lenne, hogy egyedül csak azok induljanak el, akik igazán gyakorlottak, és mindenképpen ők is legyenek képesek arra, hogy segítséget tudjanak kérni. Ugye sajnos mindig szerepel a híradásokban egy-két olyan extrém eset, hogy kénreked valakin az erdőn, és az éjszakát kint kell tölteni. Tehát ez igen alapos tervezést és kivitelezést is igényel, tehát mindenképpen körültekintően kell eljárni. Hát vannak olyan sportágak, amit én most semmiképpen nem űznék, tehát ugye egyre népszerűbb a terepfutás, tehát most arra sarkalni embereket, hogy fussanak az erdőben, ez mindenképpen szerintem egy nagyon extrém dolog, tehát ezt el kellene kerülni, mert szerintem gyakorlat sportoló is nagyon könnyen balesetet szenved. Tehát csak is a könnyű túráknak van itt most szerintem az ideje, és semmiképpen ne tervezzünk 1,5 km/h több vagy magasabb sebességet. Tehát olyan útvonalat válasszunk, hogy biztonságosan még napszállt előtt civilizált helyre kerülünk, annál is inkább, mert ugye vadászati főtevékenység van most, tehát azért, aki kimmarad szürkületi időben és puskalövést hall, esetleg megijed, természetesen az azért van, mert ugye vadászat is folyik a területen, hogy az erdő mindig egy több célú, több hasznosítású terület, tehát nyilvánvalóan nem a kirándulók megijesztése a cél, hanem a vadlétszám csökkentés. Tehát mindenképpen lehetőleg nappali időszakban túrázzunk, és kerüljük a vadászidőt, és nagy túrákat lehetőleg ne tervezzünk.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton nagy területen csökken a felhőzet, több órás napsütés várható, de az Alföldön és a főváros tágabb térségében maradhatnak felhőstájak. Számottevő csapadék nem valószínű, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleti eszél. A hőmérséklet szombaton -2 és +5 fok között valószínű, északkeleten fagyhat napközben is. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 16-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Új épületszárnyal gazdagodott a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium. Újabb csapadék érkezett és érkezik még a Kárpát-medence felé, ami az egész országban így Gyöngyösön és a Mátrában is újabb havazást okozhat. Közérthető tájékoztatóval segít a NAV. 2026-ban könnyítések érkeznek az egyszerűsített foglalkoztatásban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Új épületszárnyal gazdagodott a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium. Az 500 négyzetméteres alapterületű háromszintes épületben tálaló konyha, étkezde, két tanterem és három szolgálati lakás kapott helyet. Az 525 millió forintos beruházás költségének mintegy felét a Magyarországi Evangélikus Egyház biztosította. A fennmaradó részt pedig az intézmény önerőből fedezte. Rubóczki Béla megbízott igazgatót hallják.
Gimnáziumunk tanuló létszáma 10-12 éve 480 főről 612 főre emelkedett, az osztályunk száma pedig 17-ről 20-ra növekedett, és ezt tette szükségessé, hogy tantermekkel bővítsük az épületet. Egy másik igény is jelentkezett tanulóink és a szüleik részéről, a helyben étkeztetés igénye, így a földszinten egy étkezőt és egy tálalókonyhát alakítottunk ki a két tanterem mellett. A beruházás teljes összköltsége 524,5 millió forint volt, ebből 51%-ot, 265 millió forintot a Magyarországi Evangélikus Egyház építési pályázat keretében biztosított, a fennmaradó forrást önerőből biztosította a gimnázium.
Dr. Fabinyi Tamás püspök kiemelte, 37 év szünet után 1989-ben indult újra Magyarországon evangélikus iskola. Akkor határozták el, hogy a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium mellett azokat a vidéki iskolákat is újraindítják, amelyek korábban a kényszerszünet alatt nem működhettek evangélikus fenntartás alatt.
Megmaradt a hagyomány, és megmaradt az innováció, és azóta is ezt a kettőt érezzük nagyon fontosnak Nyíregyházán is, alkalmazkodva az evangélikus egyház intézményhálózatához, hogy a patinás Kossuth gimnázium, amely évszázados múltra tekint vissza, mindig kész a megújulásra. Őrizzük a hagyományt, és készek vagyunk mindig megújulni. Ennek jegyében fogom most is felszentelni ezt az új épületszárnyat, amely nem egyszerűen csak bővítést jelent, hogy több mint 600-620 diák tanul most már, akiket két további tanteremben is el tudunk helyezni, és szolgálati lakásokat, három szolgálati lakást is ki lehetett alakítani, illetve konyhát, ami szintén ennyi diáknál feltétlenül indokolt. Tehát nem csak építést jelent, hanem egy olyan szemléletnek a megvalósulását, ami a környezetvédelmi szempontoknak, a fejlesztéseknek, a modernitása szempontjainak is megfelel. Mindenképpen fontosnak érzem, hogy úgy fejlesztjük ezt az iskolát, hogy aki ide jár, az lelki és szellemi téren is gyarapodni fog. Ezt a hagyományt szeretnénk tovább ápolni, és ma is ennek jegyében vagyunk itt.
Január a személyi jövedelemadó nyilatkozatok hónapja. Aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné készhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni, mondta dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Január az SZIA nyilatkozatok, az adóelőleg nyilatkozatok hónapja. Aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné készhez kapni, ebben az időszakban kell jelezni a munkáltatójának, milyen adókedvezményeket szeretne érvényesíteni. A NAV most egy praktikus, közérthető kiadványban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat, amelyből egy kattintással elérhetők a nyomtatványok is. A digitális információs füzet január 12-től elérhető a hivatal honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Aki például gyermeket nevel, több gyermekes vagy 30 év alatti édesanya, 25 év alatti fiatal, friss házas, vagy éppen laktózérzékeny, vagy valamilyen egyéb betegségben szenved, csökkentheti a személyi jövedelem adóját. Ezeket az adókedvezményeket egy összegben a jövő évi adóbevallásban is igénybe lehet venni. Ám az adózó dönthet úgy is, hogy havonta szeretné érvényesíteni a kedvezményt. Erre szolgálnak az adóelőleg nyilatkozatok, amelyek online néhány kattintással beadhatók, illetve természetesen papíralapon is beadhatók. Ezt a folyamatot könnyíti meg most a Nemzeti Adó és Vámhivatal új kiadványa, amely pontról pontra bemutatja az igényelhető kedvezményeket, az azokhoz tartozó nyilatkozatokat. Így egy helyről elérhető valamennyi űrlap, és nem csak az online verziók, hanem a nyomtatható papíros nyomtatványok is elérhetők és benyújthatók a munkáltató felé. Aki nem tudja, hogy milyen adókedvezmény jár neki, mit kell beadni az igénybevételhez, hol találja a nyilatkozatot, és azt, hogy hogyan adhatja be a nyilatkozatot, célszerű a NAV honlapjára kattintani, a nav.gov.hu weboldalra, ahol részletes információk mellett már január 12-től egy közérthető összefoglalót is megtalál. Ennek segítségével mindenki kiválaszthatja a rá vonatkozó űrlapot, és egyszerűen akár online, akár papíron beadhatja a szükséges dokumentumokat pár perc alatt, így a munkáltató még a januári bérszámfejtésben figyelembe tudja venni az adókedvezményeket. Tehát ez a digitális információs füzet elérhető a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról, hogyha a főlapra navigál az adózó, rögtön a második csempe, a januári teendők adóelőleg nyilatkozat csempe alatt kell keresni ezen információkat.
...2026-ban könnyítések érkeznek az egyszerűsített foglalkoztatásban. Erről dr. Paskujné Pivko Mónikát, a NAV Heves-Vár megyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
2026-ban az egyik fontos változás, hogy idén több ideig vállalható egyszerűsített foglalkoztatottként munka a kedvező feltételekkel. A mezőgazdasági idén munka éves kerete 210 napra, az egy munkáltatónál végezhető alkalmi munkáé pedig 120 napra növekedik. A minimálbér emelkedésével természetesen változik az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók után fizetendő közteher és a nyugdíj számítási alapja is. Az egyszerűsített foglalkoztatás egy rövid távú munkaviszony, amelyben mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, valamint alkalmi munka is végezhető speciális szabályokkal. Az idén a munkavállalói és a munkáltatói oldalon is történtek változások. 2026. január 1-től a munkavállaló mezőgazdasági idénymunkát a korábbi 120 napos foglalkoztatási korláton túl további 90 napig, azaz összesen 210 napig végezhet. A munkáltatónak ugyanakkor a 120 napon felüli napokra magasabb közterhet kell fizetnie. Alkalmi munkában az idén már 120 napot lehet dolgozni, akár ugyanannál a foglalkoztatónál is. A minimálbér emelkedésével együtt változik az egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazottak után fizetendő napi közteher, és ez kapcsolódóan a nyugdíjszámítás alapja is magasabb lesz. A pontos összegek megtalálhatók a NAV honlapján publikált friss tájékoztatóban. A leglényegesebb szabály változatlan. A foglalkoztatottat a munkáltatónak kell bejelentenie. Nagyon fontos, hogy a bejelentést még a munkavégzés megkezdése előtt kell megtennie, nem pedig valamikor a munkanap folyamán. Mivel a munkaviszony bejelentési kötelezettség teljesítésével keletkezik. Több gyors és egyszerű bejelentési mód is van rendelkezésre áll a munkáltatók számára. Érdemes az onyát használni, a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazását, amely akár okostelefonról is elérhető, és az alkalmazott néhány kattintással bejelenthető. Ezen kívül még választható az EFO, az EFO Pro mobil alkalmazás, valamint hívható a 185-ös telefonszám is.
Újabb csapadék érkezett és érkezik még a Kárpát-medence felé, ami az egész országban így Gyöngyösön és a Mátrában is újabb havazást okozhat. Ilyenkor különösen fontos, hogy az utak járhatóak legyenek. A hóhelyzetről Szűcs Viktort, a Városgondozási ZRT vezérigazgatóját kérdeztük.
Múlt hét hétfő óta kollégáim folyamatosan készenlétben vannak, és hogy amikor szükséges volt, akkor a síkosságmentesítési beavatkozásokat meg tudták kezdeni. Ez múlt hét hétfőn még a havazás előtt elősúzással kezdődött, akkor az egyes, illetve másod rendű úthálózat, a városi úthálózat elősúzása történt meg, majd azt követő éjszakai hajnali havazás, amikor elkezdődött, akkor újra megindult a képek a gyöngyösi utak síkosságmentesítése érdekében, illetve ugye a hajnali órákban a maga járda takarítás is elindult. Ez igazából ez napokon keresztül szinte folyamatosnak mondható, nyilván kisebb pihenőidőket a kollégáknak biztosítani kellett, de attól függetlenül folyamatosan a csütörtök kivételével készenlét volt. Ugye maga a városi úthálózat is több kategóriába van sorolva, ez a maga fontos, illetve a forgalmasság az szempontjából. Az egyes kategóriában elsősorban a legfőbb, legforgalmasabb utak, hidak, körforgalmak, a dombra felvezető utak számítanak, másodrendűbe pedig a egyéb főbb utak, utcák tartoznak, és hát ugye ezt követi még a harmad, illetve negyed osztály, attól függ, hogy mennyire forgalmasak, milyen kis vagy mekkora jelentőséggel bírnak azok az utcák. Két gépünk kezdte el a utaknak a sózását, illetve a hótolást. Emellett még két kis traktorunk áll ilyenkor segítségre. Ezek elsősorban járdák takarításában vesznek részt, meg hát természetesen kézi munkaerővel is erre tudunk rá segíteni. De múlt héten azért látva, hogy ez azért egy hosszabb időszak lesz, ez a síkosságmentesítési időszak, ezért biztonság kedvéért még rendeltünk plusz két kamion sót, tehát most azt tudom mondani, és ez a tegnap esti órákban meg is érkezett, tehát elegendő só mennyiség van a raktárunkban. Emellett még van ugye érdesítő anyag, amiket be szoktunk szerezni, abból is van még bőven mennyiség, ez ilyen 0,4-es kőzúzalék, amiket szoktuk keverni a sóval, ugyanis ugye azt tudni kell, hogy ez a só is ugye -5-6 fokig képes olvasztani, az alatt már sajnos nem tudja a jeget, és azért itt a elmúlt napokban bizony -10 fok alatti hőmérséklet is előfordult. Ilyenkor ezzel a kőzúzalék segít érdesíteni a útfelületet.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Ezen a héten fejeződnek be a pápai bazilikák szentkapuinak befalazási munkálatai, nem nyilvános szertartások keretében, közölte a hírt a Szentszéki Sajtóközpont. Kedden befalazták a Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuját, szerdán a Lateráni Bazilikáit, csütörtökön pedig a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuját. Ma este a Vatikáni Szent Péter Bazilika szent kapujának befalazását végzik el. A hagyomány szerint a szertartás alatt a fal belsejébe egy bronzkazettát helyeznek el, amely a szent kapu bezárásának jegyzőkönyvét, a kapu kulcsát a Szent Kapu legutóbbi bezárása óta 2016-tól napjainkig kibocsájtott pápai érmeket, valamint amennyiben készült, a bazilika emlékérmét tartalmazza. A Lateráni Szent János Bazilikában megtartott szertartáson Baldassare Reina bíboros, a Római Egyházmegye általános helynöke és a bazilika főpapja elmondta: mi alatt ezt a kaput lezárjuk, emlékeznünk kell arra, hogy Krisztus szívének kapuja mindig nyitva marad. Számunkra ez alkalom arra, hogy elmerüljünk ebben a szívben, amely szeret bennünket, és arra indít, hogy ne csupán a remény zarándokaiként éljünk, ahogyan a szent év során tettük, hanem mostantól a remény tanúiként. A kaput végül teljesen befalaszták, és egy márványlapot helyeztek el rajta, amelyre egy kereszt van vésve. Isten beszél hozzánk, felkínálja barátságát. Ápoljuk a vele való kapcsolatot, fogalmazott Leó pápa katekézisében. Január 14-én a Szent Atya a 6. Pál teremben tartotta meg idei második általános kihallgatását, melynek keretében folytatta a múlt héten elkezdett új katekézis sorozatát, melynek témája a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Ma az isteni kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum dogmatikus konstitúció mélyebb megismerésébe kezdünk, fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette. Ez a zsinat egyik legszebb és legfontosabb dokumentuma. Bevezetésképpen segítségünkre lehet, ha felidézzük Jézus szavait. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz, Ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Ez a keresztény hit egyik alapvető igazsága, melyre a Dei Verbum is emlékeztet bennünket. Jézus Krisztus gyökeresen átalakítja az ember és Isten közötti kapcsolatot, mely ettől fogva baráti kapcsolat lesz. Ezért az új szövetség egyetlen feltétele a szeretet, hangsúlyozta 14. Leó pápa katekézisében. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben, szerdán és csütörtökön délelőtt 9 órától 11 óráig a Csiki Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt a gondviselés házában lehet ezeket leadni. Az ökumenikus segélyszervezet munkatársai az ország déli és északi felzárkózó települései működtetett jelenlét programjain folyamatosan a segítséget kérők rendelkezésére állnak. Az elhúzódó fagy különösen megviseli az amúgy is nehéz körülmények között élőket. Sokan csupán egyetlen szobát tudnak fűteni, több helyen pedig az oktatási intézmények hiánya miatt a gyerekeknek másik településre kell utazniuk, ami megfelelő téli öltözet nélkül megbetegedéshez is vezethet. Az állandó jelenlétnek köszönhetően a munkatársak pontosan ismerik a fagyos időjárás miatt helyben jelentkező problémákat. A mostani tartós hidegben legtöbb esetben meleg téli ruházat, élelmiszersegély, illetve gyógyszerkiváltás problémák jellemzőek, de több egyedi kérés is érkezik a gyermekeket nevelő családoktól. Az országos intézményhálózatának látókörében élő legrászorultabb családok, azon belül pedig főként a gyermekek támogatására fókuszálva az ökumenikus segélyszervezet országos felhívással fordul a lakossághoz, hogy a beérkező pénzadományokból gyorsan és személyre szabott módon tudjon segíteni. Az összefogáshoz az alábbi módon lehet csatlakozni. A 1353-as adományvonalon 500 forint támogatást jelent egy hívás vagy SMS. Nagyobb felajánlásokat a www.segélyszervezet.hu weboldalon lehet tenni, vagy banki átutalással a szervezet honlapján található számlaszámra, életmentő segítséget a fagyban megjelöléssel. Az idén az Ökumenikus Imahét országos nyitó istentisztelete január 18-án vasárnap 18 órakor lesz a Kálvin téri református templomban Budapesten. Igét hirdet Kondor Péter evangélikus püspök, szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros. Az imahét imádságait és elmélkedéseit ezúttal az ősi örmény apostoli egyház keresztény vezetői ajánlják a tagegyházak gyülekezeteinek figyelmébe. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának 3. hetében tartják meg. A rendezvénysorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei együtt imádkozzanak a keresztények egységéért. Az idei imahét jelmondata, egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Az örmény apostoli egyház gazdag ökumenikus múltra tekint vissza. Törekszik hidakat építeni a többi keresztény közösséghez. Az utóbbi évtizedekben párbeszédet folytat különböző felekezetekkel, így a római katolikus, a keleti ortodox és a protestáns egyházakkal is keresi a közös alapot saját egyedi örökségének megőrzése mellett. Az ökumenikus imahét helyszínei Miskolcon a következők lesznek. Minden nap 18 órakor kezdődik az ima alkalom tehát Miskolcon. Január 18-án vasárnap a helyszín a Deszka templom lesz. Itt az imádságot Hangó István református lelkipásztor vezeti. Az ige hirdetést Kovács Zoltán metodista lelkipásztor végzi. Január 19-én Miskolcon a belvárosi evangélikus templom lesz a helyszín. Az imádságot Tóth Tamás református beosztott lelkész vezeti. Az ige hirdető Juhász Ferenc római katolikus pasztorális helynök lesz. Január 20-án Miskolcon a Minarita templomban az ige hirdető dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspök lesz. Január 21-én a Mindszenti katolikus templom lesz Miskolcon az ökumenikus imahét helyszíne. Itt az imádságot Szalkai József minorita szerzetes vezeti, az ige hirdető pedig Bodáné Falucskai Ilona református lelkipásztor lesz. Január 22-én a belvárosi református templomban gyűlnek össze imádkozni az ökumenikus imahét keretében Miskolcon. Az imádságot Szólát Imre baptista lelkipásztor vezeti, az ige hirdető pedig Jevicki Ferenc görögkatolikus parókus lesz. Január 23-án az avasi református templomban az imádságot Mekis Ádám evangélikus nyugalmazott esperes vezeti. Az ige hirdető pedig Orosz Atanáz görögkatolikus püspök lesz. Január 24-én a miskolci búzatéri görögkatolikus templom lesz az ökumenikus ima alkalom helyszíne. Az imádságot Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor vezeti. Az ige hirdetést Meleg Attila református lelkipásztor végzi. Tehát Miskolcon az ökumenikus imahét alkalmai 18 órakor kezdődnek. Egerben az ima alkalmak 17 órakor kezdődnek. Január 18-án minden felekezet a saját templomában ünnepel. Január 19-én Egerben a református templom a helyszín, ahol Eilert Gellért római katolikus pap hirdet igét. Január 20-án a ciszterci templomban Demkó Balázs görög katolikus pap lesz az ige hirdető. Január 21-én Egerben a Szent II. János Pál missziós központban Tóth Imre református lelkész mond beszédet. Január 22-én Egerben a református templomban Ternyák Csaba egri érsek lesz az ige hirdető. Január 23-án Egerben a Minorita templomban Vizi János római katolikus papot hallgathatják meg az ökumenikus imahét keretében. Végül január 24-én az egri bazilika lesz a helyszín, ahol Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész hirdet igét. Tehát Egerben az ima alkalmak 17 órakor kezdődnek. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy rádiónkban az ima órák közül válogatva minden nap 20 órától sugárzunk egy-egy beszédet. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 22-én csütörtökön 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit! Dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség Egerben, a Líceum kápolnájában. 2026. január 25-én vasárnap 15 órától. A program a Szent Mise 15 órakor kezdődik. 16 órától dicsőítő szentségimádás lesz közben járással. Mindenkit szeretettel várnak. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. Búcsúzik a bemondó, Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. sportja.
A Magyar Kézilabda Szövetségben kisorsolták a női magyar kupa negyeddöntőinek párosítását. A Debrecen esélyesként léphet pályára a négyes döntőért a kisvárdai csapat ellen. Magyarország első fedett pályás okratlon futamát rendezték a Budapest Honvéd kosárlabda csarnokban. A segítséggel élők nemzetközi világnapja alkalmából rendeztek játékos sportvetélkedőt Debrecenben a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. A Heves Vármegyei Diák és Szabadidő Sport Egyesülettől a 2024-25-ös tanévi Diák Olimpia körzeti testnevelője címet Pintér Tibor gyöngyösi testnevelő kapta. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Kézilabda Szövetségben kisorsolták a női magyar kupa negyeddöntőinek párosítását. A Debrecen esélyesként léphet pályára a négyes döntőért. A címvédő Ferencváros az Esztergommal, a Győr pedig az MTK-val találkozik. A DVSC Scheffler hazai pályán fogadhatja azt a kisvárdai csapatot, amelyiket az óév előszilveszteri meccsén 18 góllal győzött le. A mérkőzések hivatalos játéknapja március 11-e, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Magyarország első fedett pályás okratlon futamát rendezték a Budapest Honvéd kosárlabda csarnokban. Magáról a sportágról Maklári Pap Juditot, a Magyar Akadályfutó Szövetség elnökét hallják.
Az okratlon ez egy teljesen új sportdisziplina, ami egy nemzetközi szervezet a World OCR irányítása alatt van, és a Magyarországi Akadályfutó Szövetség, a MAFUSZ vette a szárnyai alá ezt az új sportot. Három részből áll, egy futószakaszból, ezt követően egy erőléti szakaszból, és ezt követően pedig egy akadály elemekből álló szakaszból. Három jól elkülönült rész, ennek különböző távjai lesznek, ez a jelenlegi verseny, ez a rövid táv a 200 méteresnek a bemutató futama. A futás rész az egyértelmű, ezen a 200 méteres sprintpályán egy 80 méteres futószakasszal indulnak a versenyzők. Utána egy erőléti szakasz, ami szintén egy oda-vissza 80 méter, ugye egy kézilabda méretű pályán is megrendezhető a történet. Ez erőléti feladatokat tartalmaz, ebben a jelenlegi futamban van egy 4 méteres triceps bár, amin be kell menniük a versenyzőknek az erőléti zónába, majd fel kell venniük egy zsákot a nyakukba, ez különböző férfiaknak, nőknek, gyerekeknek különböző kilogramm súlyú zsákok vannak. Ezzel végig kell menni a bójáig, a bója körül meg kell kerülni úgy, hogy kettő darab dobozon át kell lépni, egy 45 és egy 60 centisen, oda-vissza, oda-vissza. Majd lerakva a zsákot, egy ski ergométeren kell, sígéppel kell lehúzni meghatározott métert. Ez is változó attól függően, hogy férfiak vagy nők, illetve gyerekek. A maximum méter, amit le kell húzniuk, az 250 méter a felnőtteknek. Ezt követően ki kell menniük ugyanazon a triceps báron, amin bejöttek. Majd ráfordulnak a harmadik szakaszra, ami az akadály rész. Itt először egy majomlétrán kell végigmenniük, majd egy Ikarusz gyűrűs soron kell végigmenniük. Ez követi egy kúszás, és a legvége egy gyűrűs akadálysor. És meg kell nyomniuk a végén a gombot, és ez adja az időt. Az idő az, ami megadja a sorrendet, a versenyzőknek az abszolút sorrendjét, vagy a korosztályos sorrendjét. Annyi nyilván van, hogy minden akadályon, ami akadálynak számít, illetőleg a tricezváró is kettő darab próbálkozása van a versenyzőnek. Tehát, hogyha kettő alkalommal nem tud átmenni, akkor ott számára befejeződött a verseny, nem mehet tovább. 5 perc a időlimit, amennyi idő alatt a versenyzőnek teljesítenie kell ezt a pályát.
Maklári Pap Judit beszélt az általuk rendezett versenyről is.
150 főben limitáltuk a nevezési létszámot, ez is reggel 9-től délután 4-ig gyakorlatilag 5 perces indításonként abszolút kitölt egy napot. Teltházunk van, hál' Istennek, úgy nagy az érdeklődés erre a versenyformátumra. Korosztályok, 12 éves kortól indulunk, hát a vége a csillagoség. Egyébként úgy néz ki, hogy az alsó korosztályok 2 évenként vannak, tehát a fiataloknál 12-13, az egy korosztály, majd 14-15, 16-17 és 18-tól indulnak az 5 éves korosztályok, és 55 pluszban is van még nevezőnk. Van ilyen közösség, akik hasonló típusú versenyekre szoktak járni egyrészt, tehát ismerjük is egymást, úgyhogy terjed az információ. Másrészt azért a World OCR-nek, a nemzetközi szervezetnek a honlapját is sokan követik, ugye ott információk, Facebook oldalát ott voltak rajta. Illetőleg hát a Running Warriors, aki a szervező, komoly brand itt Magyarországon, tehát sok-sok követővel rendelkezik, és sok-sok versenyt rendezett már, nem pont okratlont, de más típusú OCR és egyéb versenyeket is, tehát azt is figyelemmel kísérik a versenyzők. Vannak egyébként szlovák, cseh, máltai, lengyel versenyzők is, ez biztos, török, 8 országból van, neveztek versenyzők a mostani versenyre.
Elárulta azt is, van-e kapcsolata az OCR-nek az ötusával?
Az egyik és a másik az teljesen különböző. OCR nagyon régóta van. Lehet OCR-nek vagy obstacle-nek is hívni, de létezik. Itt Magyarországon is 17 óta már műveljük páran ezt a sportot, sőt egy kicsit korábbra is visszanyúlnak, csak akkor még nem volt ennyire nevesítve ez a történet. Az ötusában nem olyan régen került bele ugye a lovaglás helyett. Nyilván ez adott neki egy olyan média nyilvánosságot és egy olyan felütést, hogy olimpiai sporták keretei közé tud ez bekerülni, de ez ettől függetlenül is létezik. Ugye az ötusának egy meghatározott 70 méteres pályája van, amin az ötusások gyakorolnak. Egyébként megjegyzem, több ötusás versenyző van itt most jelen, sokan jöttek ötusából is, de hogy ez önállóan is létezik, abszolút létezik, az okratlon is és az OCR is létezik önállóan más távokkal, más helyszíneken, más nehézségű akadályokkal, tehát van ezen kívül is. Közösségünk által delegált edzők kezdték el az ötussás versenyzőknek a felkészítését ezekre a rövid távú obstacle 70 méteres pályára. Többen a mi közösségünk edzői közül a mai napig is tartanak egyébként ötussás versenyzőknek felkészítő edzéseket, és ezért van átjárása a sportok között.
Most pedig Raúl Fodort, a Nemzetközi Okratlon Szövetség elnökét hallják.
Az OCR magában az katonai felkészülésből indul ki. Az nem egy véletlen, hogy ma itt vagyunk a Honvéd Sportegyesületben, mert ez a nemzetközi szövetség, amelyiket képviselem, a World OCR, ez két szinten működik. Működik szabadidős és nem honvédi szempontból kezelő sportokban, de katonai sportokat is kezel. Úgyhogy az OCR magában, melyik kiindult a katonai sportokból, az most megkapta a hazáját, és itt van, és most katonai sport szinten működik. Ez egy nagyon jó dolog a mi szempontunkból, melyik lehet látni, hogy a World OCR ez egy nagyon jó munkát tud csinálni, és össze tudja hozni a sportot a katonai felkészüléssel, és még a katonákat is jobbá tudja tenni. 2024-ben indultunk be, ez fontos, hogy emeljük ki, hogy egy friss és új szövetség vagyunk, szóval események nincsenek olyan sokak még, de augusztus 15-én ebben az évben már volt egy nemzetközi esemény, a Krimszel együtt a Running Warriors Band szervezte. Az már az első bekezdése volt az okratlonnak, most pedig itt vagyunk Budapesten, és most már ez egy olyan esemény, amelyikben a civilek is már be tudnak jönni, és részt tudnak venni. Persze már több esemény be van ütemezve, úgyhogy Magyarországon még fogunk találkozni az okratlonnal, és úgy látszik, hogy Európában még legalábbis egy ország át fogja venni. Nagyon jól fogadják a lengyelek, nagyon tetszik nekik, úgyhogy nagyon lehetséges, hogy lengyelek felé fogunk menni 2026-ban. Nem kizárólagosan, úgyhogy szerintem ez egy olyan dolog, amelyiket nem csak Lengyelországban vagy Magyarországon fogjuk látni, több ország át fogja venni, és ez nagyon fog fejlődni 2026-ban. A World OCR össze van kötve egy pályázattal, amelyik Európai Unió szinten van fenntartva, és abból a szempontból az első szervezet vagyunk, amelyik a biztonsági technikát érintette az OCR sport infrastruktúra szempontjából. Szóval mi vagyunk az első szervezet, amelyik nem mondta csak azt, hogy gyerek, dobjuk össze az infrastruktúrát és csináljuk meg a versenyt. Biztonság és nem csak, de pláne az infrastruktúra szempontjából nagyon fontosnak tekintjük azt, hogy a versenyek biztosak legyenek, és ne legyenek balesetek. Úgyhogy ezt a pályázatot megnyertük, és be fogjuk indítani a safetyinsports.eu oldalt, amelyik alatt pontosan ezt fogjuk kezelni. Hogy csináljunk biztos versenyeket Magyarországon, de persze mindenhol a világon.
A Segítséggel Élők Nemzetközi Világnapja alkalmában rendeztek játékos sportvetélkedőt Debrecenben a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Nagy Lajos Nét, a Városi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét hallják.
Az érzékenyítés és a közös együttműködés. Tehát, hogy tudjunk együttműködni, ugyanis a segítséggel élő embereknek arra van szükség, hogy ugyanúgy kezeljük őket, mint az épp társaikat, amiben segítségre szorulnak a segítsők, de amit el tudnak végezni, ők azt nagy örömmel elvégzik, és meg is tudják csinálni.
A Heves Vármegyei Diák és Szabadidősport Egyesülettől a Diák Olimpia körzeti testnevelője címet Pintér Tibor, gyöngyösi testnevelő tanár, labdarúgó edző nyerte el. Most őt hallják.
Rendkívül megtisztelő és felemelő érzés volt, mert tulajdonképpen mind a két területen 42 év munkáját ismerték el. Februárban elérem majd a nyugdíjkorhatárt, és nyilván ez is egy kicsit számított, és azért is gondoltak rám ezen a két területen is, mint a Diásport Egyesületnél, mint pedig a Heves-megyei Labdarúgó Szövetségnél is, és ezt ezúton is nagyon köszönöm nekik. Ha az ember munkáját úgy végzi, hogy az a gyerek játékos elér egy szintet versenyen, vagy akár már csak az is nagy örömet jelent, hogy ha már látom, hogy élvezi azt a dolgot, amit csinál, aki megszerette a sportot egy egész életére, netalántán az már egy másik dolog, hogyha elér egy olyan szintet, hogy tényleg országos szintet is elér, tehát valamilyen helyezést, az is csodálatos. Ez szintén mind a kettő, ez nagyon megtisztelő, mert az emberek kicsit elgondolkozik, hogy 42 év munkája nem volt hiába való, nem csak az, hogy a gyerekeken, a tanulóinkban látom azt, hogy nagyon sokba bele tudom táplálni a sportnak a szeretetét, hanem még ugye azt is látom a későbbiekben a pályafutásokat, és a találkozók is velük az utcán, vagy akár interneten beszélünk, nagyon sok visszajelzést kapok, hogy milyen jó is volt, amikor még Tibi bácsi tanított, illetve versenyeztetett, mert tulajdonképpen már vannak többen, akik már testnevelők, tanárok, volt tanítványok közül, van nagyon sok, aki labdarúgó edző lett, és hogyha én is adhattam egy kis impulzust, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog. Mind a két helyen nagyon illusztris uraktól vehettem át a díjat, az is megtisztelő volt, mert például Egerben a labdarúgó díjat volt szövetségi kapitánytól, mesteredzőktől vehettem át, akiket mindig nagyon tiszteltem, és így most találkoztattam tulajdonképpen velük személyesen is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Be
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!